A legnagyobb magyar. Széchenyi István élete, művei és kora.
Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Szabolcs vagyok. Széchenyiről szóló sorozatunkban ma, ahogy a múlt heti adásban is, az ő Kossuthtal való ellentétéről lesz szó. Ezúttal a szembenállás kései szakaszáról beszél dr. Pejach István egyetemi tanár. Előjáróban azonban néhány szó a világnézeti különbségek okairól.
Széchenyi habitusát nyilván meghatározza a származása, de hát emellett ne felejtsük el, Széchenyi eredendően egy betegember volt. Ő egész életében küzdött a depressziónak egy sajátos válfajával. Ez is meghatározza politikai tevékenységét, mindennapi életét. Emellett a Széchenyi kapcsolatrendszere teljesen máshová köti őt, mint Kossuth. A Széchenyi megismer, ha a 20-as, 30-as években egy másfajta nyugat-európai közeget, egy polgári közigazgatást, egy alkotmányos államot, amely működőképes és amelynek már tradíciói vannak. Kossuth ezzel szemben a 20-as, 30-as években, amit megismer, az a magyar valóság. A földesúr és a jobbágy már-már kibékíthetetlennek tűnő ellentét. A 31-32-es kolera lázadás, ahol Felvidéken, Zemplén vármegyében módszeresen írtja a jobbágy a földesurakat. Tehát ez a stílusában, a politikához való viszonyában Kossuthot sokkal nyíltabbá, sokkal fogékonyabbá teszi a közemberének, a közembernek, a jobbágynak a problémái megoldásra váró kérdései iránt.
A 48-as eredmények Kossuth közbenjárásával is meghozott 48-as áprilisi törvények, és az, hogy ezek a forradalmat követően nem egész egy hónappal megszülettek, milyen hatással voltak Széchenyire?
Kossuth és Széchenyi programja között érdemben nagy különbség nincs. Ezt én úgy szoktam megfogalmazni, hogy képzeljük el ezt a reform mozgalmat, vagy a reform kor politikusai által megfogalmazott jövőbeli Magyarországot úgy, hogy ez egy nagy hegy tetején van elhelyezve. És erre a hegyre kell fölmászni mindenkinek a reformkorban. A különbség Széchenyi, Deák, Veselényi, Kossuth, Batthyány, Szemere, Teleki között, hogy erre a hegyre, oda föl a csúcsra, más-más ösvényen kapaszkodnak föl. Más az út. Van, aki lankásabban, van, aki meg egy szirtes, sziklás oldalán mászta meg ezt a hegyet. Na most, hogy ez mennyire nyilvánvaló, a számomra 1848 tavasza igazolja. Az áprilisi törvényeket nem Széchenyi, nem Kossuth, nem Batthyány, nem egyes emberek programjából emelik ki. 48 tavasza azért lehetett ilyen sikeres, mert 48-at megelőzi a reformkor 20-30-40 éves politikai programalkotó időszaka. A reformkor küzdi ki magából vitákkal, Széchenyi-Kossuth vitája, Széchenyi-Veselényi vitája, Batthyány-Széchenyi vitája. Itt nagyon sok vita van, az utókor emelte ki ebből a 20 évből vagy 30 évből a Széchenyi-Kossuth vitát. Tehát 48 tavasza egy reformkori programalkotásnak a természetes következménye. És nagyon jól látszik az, hogy 48 tavaszán Széchenyi odaáll emellé a folyamat mellé, Széchenyi teljes megelégedésére történik mindaz, ami 48 tavaszán történik, most nem a pesti eseményekről beszélek, hanem a pozsonyi országgyűlés tevékenységéről, meg a törvényalkotó munkáról, és Széchenyi természetesnek véli azt, hogy helye van a Batthyány kormányban, abban a Batthyány kormányban, amelyben ott ül mellette Kossuth Lajos, és teljes mértékben tudnak együtt dolgozni, nincs érdemben közöttük ellentét a kormányban, mert hát, mint mondtam, nem a gyökerek, hanem a célok nagyjából ugyanazok. És Széchenyi 48 tavaszán, miután rádöbben arra, hogy Kossuth nem forradalmár, már, mert hát, hogyha megnézzük 48 tavaszát, itt Kossuthnak eze ágyában nincs forradalmi herülettel, forradalmi tendenciával dolgozni. 48 tavaszán Kossuth ugyanúgy el akarja kerülni a forradalmi átalakulás, mint mindenki más Magyarországon, kivéve Petőfiéket Pesten. Amikor ezt látja Széchenyi, hogy Kossuth nem a forradalmat gerjeszti, sőt ezzel szemben az alkotmányos, törvényes politizálás felé tolja el az eseményeket, számára teljesen logikus, elfogadható és támogatandó mindaz, ami Magyarországon történik. meggyőződésem szerint, hogy Magyarországon 48-ban történik, az egy alkotmányos folyamat. 48 tavaszán Ausztria egy kényszerhelyzetbe került, hiszen nem csak Magyarországon robbant ki forradalom, hanem Észak-Itáliában, Csehországban, sőt magában Bécsben is. 48 tavaszán tehát az udvar egyfajta politikai kényszerhelyzetbe került, aminek az a lényege, hogy kénytelenek engedni a magyar alkotmányos törekvéseknek. De ebben nem a meggyőződés vezérli őket, hanem a kényszerhelyzet. 48. augusztus végére, amikor a Bécs rendezi a Habsburg állam különböző tartományaiban kirobbant veszélyes forradalmi folyamatokat, leginkább leveri az észak-itáliai lombard-velencei felkerést, felszabadul a katonai erő, és lehetőség van arra, hogy Magyarországgal szemben immár az erő pozíciójából politizáljanak, és megpróbálják visszavenni azon alkotmányos jogok egy részét, amelyeket 48 tavaszán megadtak Magyarországnak. Tudomásul kell vennünk, hogy a 19. században Magyarország része egy európai folyamatnak, Magyarország nem egy önálló állam, hanem része egy Habsburg államnak, és ez a Habsburg állam a 19. században, főleg a reformkorban és a század közepén Európa számára még politikai követelmény. Mindenki tisztában van azzal, hogy Oroszország, Anglia és Franciaország számára a Habsburg birodalom az politikai kérdés. Annak megléte, nagyhatalmi súlyának megtartása mindenki számára szükséges. Ebből nem lehet kiszakadni. 48-ban nem is akartunk kiszakadni, hanem csak egy alkotmányos birodalmon belüli átalakulást szerettünk volna konzekvensen végrehajtani. Ezt Magyarország a maga módján meg is csinálta, csak hát Bécsben, de 48 nyarán és őszén fölénybe kerül az a konzervatív gondolkodás, amely azt mondja, hogy az alkotmányos átalakulással szemben a hagyományos abszolutizmus, abszolutisztikus politizálás a követendő, főleg ebben a Habsburg államban, amely egy sok nemzetiségű. És ennek nagyon fontos, nagyon komoly következményei is vannak, hiszen az állam nem tehet engedményeket, az államnak erőt kell demonstrálni, ha azt akarja, hogy egybe tartani ezt a több mint 10 nemzetiség által lakott birodalmat.
Említette, hogy a 48-as folyamatokat nem lehet egy ember nevéhez kötni. És tudom, hogy kár ezen lamentálni most, de mit gondol, hogyha az ország, illetve hát a magyar politika arra a bizonyos hegyre, a Széchenyi által szorgalmazott, lankásabb emelkedőt választja, alakulhatott-e volna másképp a forradalom kimenetele, a szabadságharc vége?
Nem. Akár csak a 20. században mindig hatalmi konstellációk között érdemes és lehet csak elemezni. Nem lehet ebből kiszakadni. Nem lehet hatalmi viszonyokat és hatalmi érdekeket drasztikusan felrúgni. Ennek az a következménye, hogy 1848 egy nagyon szép vállalkozás volt a magyar nemzet történetében, amely rávilágított Európában a magyar helyzetre, másrészt azért ráébresztette a magyar társadalmat is arra, hogy itt egy új értelembe vett nemzet teremtődik meg. 1848 mégiscsak azt jelentette, hogy Magyarországon nem csak pár száz vagy pár ezer nemes jelenti immár a nemzet fogalmát, hanem az ország összlakossága. A feudális nemzetből, a feudális értelemben vett nemzet fogalom és kategóriából itt egy polgári értelemben vett nemzet született meg, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy a 19. század második felében ez a nemzet meg tudja élni a saját nemzeti létét. De még egyszer visszautalnék a kérdés felvetésére. 48 tavaszán már nincs választási lehetőség Magyarországon. 48-ra kialakul Magyarországon egy olyan társadalmi együttműködés és egység, amely egyértelművé teszi, hogy az ország milyen átalakulást és milyen változásokat szeretne végrehajtani.
A Széchenyi Kossuth vita kései szakaszáról beszélt dr. Pejach István egyetemi tanár. A legnagyobb magyar életének következő részletéről jövő hét szerdán hallhatnak. Mára búcsúzik a szerkesztő Vörös Szabolcs. Viszont hallásra!